Jellemzően hivatalos személy, katona, bíró vagy ügyész sérelmére elkövetett bűncselekmények, hivatali vesztegetések és mentelmi joggal rendelkező személy ellen elkövetett bűncselekmények esetében jár el az ügyészségi nyomozást végző központi nyomozó főügyészség, mondta a főügyész helyettes. Kosztopoulos Orestis kiemelte, az alaptörvény, a büntetőeljárási törvény és egyéb ágazati törvények, köztük az ügyészségről szóló törvény figyelembevételével kell lefolytatni a nyomozást. Ezek a titkos információ gyűjtésre vonatkozóan is tartalmaznak rendelkezéseket, tette hozzá a főügyész helyettes, aki elmondta azt is, a felek indítmányt tehetnek a bizonyítékok kirekesztésére, de a bíróság hivatalból is dönthet egyes bizonyítékok kirekesztéséről. Rozgonyi Ádám interjúja.
Mentelmi joggal rendelkező, vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személy által elkövetett bűncselekmények ide tartoznak. Ez bármilyen bűncselekményt jelent, illetőleg a hivatali vesztegetés elfogadása, a vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, a befolyással izérkedés, a befolyás vásárlása, tehát a valamennyi hivatali korrupciós bűncselekmény ide tartozik. De ha egy ilyen mentelmi joggal rendelkező személy például egy közlekedési balesetet követel, akkor is ide fog tartozni az ő bűncselekményének a nyomozása, hisz, ahogy mondtam, mentelmi joggal rendelkező személy által elkövetett bármilyen bűncselekménynek a nyomozása, ami hatáskörünket képezi. A hivatali vesztegetésben még minden hivatalos személy beletartozik. Tehát ezen az elkövetői körön kívül minden hivatalos személy ezt taxatíve felsorolja a büntető törvénykönyvnek az értelmező rendelkezése, hogy ki minősül hivatalos személynek.
Hogyan zajlik a gyakorlatban egy ilyen típusú bűncselekménynek a feltárása?
Ez mindig attól függ, hogy indul a büntető eljárás. Ugye a büntető eljárás általában nyomozással indul, de indulhat előkészítő eljárással is. Előkészítő eljárásban például akkor beszélünk, amikor a bűncselekmény gyanúját kell megállapítani, tehát nincsenek tények a birtokunkban, nincsenek adatok, csak információval bírunk, és ez az információ, ez kevesebb ahhoz, hogy elrendeljük a nyomozást, de több annál, hogy ne nézzünk utána, és ne tisztázzuk előkészítő eljárás keretében, hogy fönnáll a bűncselekmény gyanúja. Abban az esetben például, hogyha feljelentés tesz valaki, akkor is elindulhat a nyomozás. A múltban gyakran történt olyan, hogy egy vállalkozó például rögzítette a pénzátadást, amikor egy hivatalos személyt vesztegetett meg, eljött, feljelentést tett és csatolta az ezzel kapcsolatos bizonyítékait, hangfelvételeket, és akkor úgy indult a nyomozás. De például, hogyha a ügyészségnek a hivatalból jut tudomására egy ilyen bűncselekmény elkövetése, akkor hivatalból elrendeli a nyomozást. Ilyen lehet például az, amikor másokból leplezett eszközt alkalmazunk, vagy mi, vagy más hatóság, és annak kapcsán olyan felvételek kerülnek rögzítésre, olyan beszélgetések, amelyek hivatali vesztegetésnek a gyanúját keltik. És akkor ebben az esetben nem feljelentésre, hanem hivatalból indul a nyomozás.
Azért például egy hangfelvétel eredetiségének, hogy azt manipulálták-e, annak vizsgálatához nyilván szakértőkre van szükség.
Természetesen. Értelemszerűen akkor nem kell hangszakértő, amikor leplezett eszközként, ugye lehallgatást bírói engedéllyel folytat az ügyészség, és ennek kapcsán kerül rögzítésre a beszélgetés. Viszont abban az esetben, amikor jön egy feljelentő és csatol ilyen bizonyítékokat, és a gyanúsítást követően, vagy már azelőtt fölmerülhet annak a szükségessége, hogy hangszakértőt vonjunk be az eljárásba, akkor értelemszerűen ilyenkor szakértő kirendelésére kerül sor annak vizsgálata körében, hogy ez a hangfelvétel, de akár egy videófelvétel is tartalmaz-e manipulálásra utaló jeleket, tehát hogy manipulálta a felvétel. Ezzel kapcsolatosan manipuláció alatt mi azt értjük, hogy úgy vágták-e meg a felvételeket, hogy csak az adott beszélgetést úgy rögzíti, ezt összevágja, és akkor ebből a teljesen más tartalmú beszélgetésből vág össze egy olyat, amiből úgy tűnik, mint a bűncselekményt vesztegetést követett volna el valaki. Hisz van olyan, hogy valaki úgy rögzíti a több órás beszélgetést, hogy mondjuk az 2-3 óra, és akkor abból kivágja azt a beszélgetés részletet, ami csak magára a korrupcióra utal, és ezt csatolja be. Ennek a vizsgálata is adott esetben megtörténhet, és ilyenkor értelemszerűen azt vizsgáljuk, hogy akkor ez a átadott hangfelvétele, ez tartalmaz-e vágásra utaló nyomokat.
Tehát vizsgálják az elhangzott beszédnek, a szövegnek a kontextusát?
Nem mi vizsgáljuk, hanem ez szakértői feladat. De többféleképpen tudja ezt vizsgálni, ez az ő kompetenciájába tartozik, ezt ő tudja megállapítani, ez különleges szakértelmet igényel. Sok esetben fel sem merül, nem is vitatja a másik fél sem. Olyankor értelemszerűen nem kerül sor szakértő kirendelésére.
És a nyomozói munka, anélkül, hogy belemennénk nem publikus részletekbe, hogyan zajlik a gyakorlatban? Nem áll attól messze, amit néha ugye a filmekben is látunk, hogy hogyan dolgozik egy nyomozó, egy titkos ügynök? Tehát, hogy különböző speciális eszközei vannak, speciális tudása van, amely segíti a bűnelkövetőknek a leleplezését, elfogását.
A kulcsmondat, vagyis az kulcsszó az a titkos ügynök, amit a filmekben látunk. Mi nem vagyunk titkos ügynökök, mi ügyészek vagyunk. Teljesen más, ami minden napunk a nyomozás területén. Nekünk transzparensnek kell lennünk alapvetően. A bizonyíték beszerzésének is törvényesnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. Értelemszerűen ugye amit filmekben látunk, például egy Columbónál, hát azért az sok esetben hagy maga után kivetni valót. Nálunk az európai, a kontinentális jogrendszerben azért a figyelmeztetéseknek el kell hangoznia, egy kihallgatás során is az arra adott választ is rögzíteni kell.
Mi határozza meg ezt a keretrendszert, amiben dolgoznak?
Alapvetően az alaptörvényből kell kiindulnunk. Az alaptörvény az a forrás, amiből minden jogszabályunk fakad, és hát ehhez képest ugye a büntetőeljárás jogi törvény, illetőleg az egyéb ágazati törvények, például az ügyészségről szóló törvény az, ami adott esetben például a titkos információ gyűjtése vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Ezen túlmenően nálunk a legfőbb ügyészi utasítások azok, amelyeknek ugye a betartása az egy alapvető elvárás, de a büntetőeljárásjogi törvény garanciális elemei azok, amik meghatározzák például azt is, hogy mikor kell kirekeszteni egy bizonyítékot, mikor minősül törvénysértően beszerzetnek egy bizonyíték. Tehát nekünk mindezek figyelembe vételével kell lefolytatnunk a nyomozást. Illetőleg később ügyelnünk kell arra, hogy bírói szakban ezek érvényesüljenek. Ilyenkor az ügyésznek észrevételezési, illetőleg indítványtételi joga is van.
Tehát adott esetben hiába van bizonyíték, hogyha azt törvényellenesen, nem szabályszerűen szerezték be, szerezte be valaki.
Értelemszerűen ez mindig vizsgálat tárgyát képezi, az új büntető eljárásról szóló törvény az előkészítő ülés keretében már egy perkoncentrációt fogalmaz meg, ahol ugye a felek előadják a bizonyítási indítványaikat, illetőleg indítványt tehetnek a bizonyítékok kirekesztésére, sőt, a bíróság hivatalból is kirekeszthet bizonyítékokat. Itt értelemszerűen nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni, mint a filmekben, olyan is előfordulhat, de van, amikor arról van szó, hogy a valóságban elhangzik a figyelmeztetés, és az arra adott válasz csak nem kerül rögzítésre. Ilyen esetben lehetőség van ezt reparálni, tehát a büntetőeljárásjogi törvény ezt lehetővé teszi, és abban az esetben, hogyha egy ismételt kihallgatás során, amikor a figyelmeztetések elhangzanak, és fenntartja a korábbi vallomását, akkor ez a bizonyíték, ez már nem törvénysértően beszerzett, így az figyelembe vehető bizonyítékként. Ha ezt nem lehet már orvosolni, mert olyan szakba veszik észre, például másodfokon, harmadfokon, akkor erre a bizonyítékra úgy kell tekinteni, mintha nem is létezne. Tehát fogjuk és letakarjuk, és az egyéb bizonyítékok alapján kell eldöntenünk, hogy akkor az adott vádlott bűnössége megállapítható-e, vagy sem.
Igen. Egy érdekes kérdés, mert tudja függetleníteni az magát egy ilyen bizonyítéktól, aki már megismerte annak tartalmát, de nem használhatja fel.
Hát azt kell erre mondanom, hogy nincs más választása. És hát a gyakorlatban ez igen gyakran előfordul. Megjegyzem, hogy maga a büntetőeljárás jogi törvény is pont, ahogy ön is ezt felvetette, garanciális elemként tartalmazza a bírónál kizárási jogként, hogy nem járhat el perbíróként például az a nyomozási bíró, aki mondjuk ilyen leplezett eszközt engedélyez. Mert pont az elvi indoka az, és erre már több alkotmánybírósági határozat is rámutatott, hogy ő olyan információk birtokába is kerül, ami adott esetben később befolyásolhatja úgy a döntésben, hogy azok nem is kerülnek elé, tehát a per során, a tárgyalás során.
Érdekes, hogy egyébként már magunk is, az átlagemberek is olyan környezetben élnek, vagy tevékenykednek, például az internet, ami már önmagában veszélyeket tartogat, például a megfigyelésünket, vagy a befolyásolásunkat. Hát igen, könnyen, sajnos el lehet végezni, meg lehet valósítani az interneten keresztül az általunk követett tartalmakon, tartalmak által, tehát sokat változott a világ, és hát gondolom ezt követni kell, tehát a technikai fejlődést, ezt valahogy azzal iramot kell tartani.
Így van, ezzel maximálisan egyetértek, hogy föl kell vennünk nekünk is a fonalat, és ugyanúgy a kihívásoknak meg kell felelni.
Ez egyfajta állandó technológiai, informatikai fejlesztés is jelent a gyakorlatban?
Fejlesztést is jelenthet, illetőleg követelmény, de itt alapvetően képzésekről is lehet beszélni, hisz határon átnyúló bűncselekmények visszaszorítása az nemzetközi együttműködés keretén belül képzelhető el hatékonyan, és erre az ügyészség mindig nagy hangsúlyt is helyezett, hogy az ügyészeit tovább képezze, konferenciákon, továbbképzéseken veszünk részt mindig, folyamatosan. Minden évben.
Ha jól tudom, akkor a központi nyomozó főügyészséghez tartozó járási ügyészségek Kaposváron, Szegeden, Debrecenben, Győrött, és akkor van a budapesti. A regionális és a főügyészségnek a munkája az valahogy kéz a kézben, így összehangoltan zajlik?
Ugye ő járási szinteken elhelyezkedő regionális nyomozó ügyészségekről tudunk beszélni ez esetben. Ez 5 darabot jelent. A budapesti regionális nyomozó ügyészséget, a győrit, a szegedit, a kaposvárit és a debrecenit. Ez illetékességi, illetőleg hatásköri szempontból jelent különbségtételt a központi nyomozó főügyészséghez képest. A központi nyomozó főügyészség országos illetékességgel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogyha hatáskörébe tartozó bűncselekmények valamelyikét az ország bármely területén követik el, akkor mi járunk el. A regionális nyomozó ügyészség ehhez képest annyiban más, hogy nem országos illetékességgel rendelkezik, hanem regionális szinten bír illetékességgel, tehát az oda tartozó megyék területén elkövetett bűncselekmények nyomozását folytatja. Az alap az a BE 30. szakasza, amely, ahogy már az elején is mondtam, meghatározza a kizárólagos ügyészségi nyomozás körébe tartozó elkövetőket, illetőleg bűncselekményeket, viszont az ügyészségi nyomozásról szóló legfőbb ügyészi utasítás az, amely meghatározza, hogy milyen hatáskörbe tartozó bűncselekmények azok, amelyek regionális nyomozóügyészség hatáskörébe tartoznak, tehát amikor ők járnak el, és mi az, amikor pedig a központi nyomozó főügyészség. A kettő kapcsolata az felügyeleti irányítási jogkörben érhető tetten, abban az esetben, hogyha például egy regionális nyomozóügyészség hoz egy határozatot, és az ellen az arra jogosult például panasszal él, akkor ebben az esetben a központi nyomozó főügyészség arra illetékes osztálya fogja elbírálni ezt a panaszt.
Speciális vagy külön kategória számomra kicsit megfoghatatlan az állam elleni bűncselekmények kategóriája, amelyben ugye nyomozást és vádképviseltet lát el ebben a típusú bűnügyben is a központi nyomozó főügyészség, de hogy ezek mennyire gyakoriak, és ki valósít meg adott esetben állam elleni bűncselekményt?
Erre nincs kizárólagos hatáskörünk. Csak abban az esetben, hogyha maga az elkövető vagy az elkövetői kör, ahogy már említettem, a BE 30. szakasz alá tartozik, tehát kizárólagos ügyészség olyan bűncselekményt követel az állam elleni bűncselekménnyel összefüggésben, amire nekünk van hatáskörünk. Például egy korrupciós, hivatali korrupciós bűncselekményt, egy hivatali vesztegetést például. Ezekben az esetekben folytat, illetőleg folytathat nyomozást a központi nyomozó főügyészség, illetőleg akkor, ha erre minket a legfőbb ügyészség kijelöl. Ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, ennek valamennyi alakzata büntettet képez, szigorúak a szankciói is, nem ritka az 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés kilátásba helyezése, 5 esetben pedig életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Többnyire büntetendő ugye az előkészülete, és valamennyi állam elleni bűncselekményhez feljelentési kötelezettség is társul. Megjegyzem, kitiltásnak is helye van ilyen bűncselekmények esetében. Tehát ennek a társadalomra veszélyessége igen nagy, és ez megjelenik ugye a büntetési keretben is.
Tudna esetleg egy példát említeni név nélkül, vagy van olyan publikus ilyen jellegű bűncselekmény, ami hát közismert is volt, és tipikusan állam elleni bűncselekmény volt?
Van folyamatban is állam elleni bűncselekmény, például ilyen a kémkedés az Európa Unió intézménye ellen, illetőleg a hagyományos értelembe vett kémkedés is ilyen. Ezek egy része általában minősített, erről, illetőleg az ilyen ügyekről értelemszerűen nem is adhatok tájékoztatást.
Mint ahogy
van olyan ügy, ami nyilvános és bíróság előtt zajlik, de annak is vannak zárt tárgyaláson éppen a minősített adatra tekintettel olyan részei, amiről nem adható felvilágosítás.
A koronavírus járvány az hogyan befolyásolta az elmúlt 1-1,5 év munkáját? Nyilván, hogy nem segítette.
A koronavírussal kapcsolatosan számos jogszabály született, számos kormány rendelet, illetőleg törvények azok, amik kihatnak a büntető eljárásra is, és szigorúan szabályozzák az eljárási rendet. A központi nyomozó főügyészség ezek maximális betartásával, illetőleg az ide vonatkozó belső utasításokkal, hisz a legfőbb ügyészség is számos rendelkezést tett közzé, illetőleg juttatott el minden szervezeti egységének, hogy kell eljárni és hogy kell betartani az ezzel kapcsolatos szabályokat, illetőleg, hogy mit kell tennünk. Ezek a szabályok nagyon szigorúak voltak, mi ezeket mind betartottuk, illetőleg betartattuk. Értelemszerűen ezek kihatottak a központi nyomozó főügyészség nyomozására is. Példával élve, például személyi bizonyításnál, amikor valakit ki kellett hallgatni, akkor őt eleve nyilatkoztatni kellett, hogy meghatározott időn belül érintkezette koronavírussal fertőzött személlyel, vagy ő maga észlele ilyen tüneteket, vagy észlelte, illetőleg, hogy ő megfertőződötte koronavírussal, maszk használata az épületen belül akkor is kötelező volt, kézfertőtlenítőt kellett használni, távolságot kellett tartani, illetőleg a kihallgatás során plexivel ellátott kihallgató helyiségekben történtek a kihallgatások.
Egyébként egy kihallgatás online is megtartható?
Természetesen, sőt ezzel kapcsolatosan az átmeneti törvény az ügyész esetében, az ügyész jelenléténél bírói szakban is úgy fogalmazott, hogy elsődlegesen telekommunikációs eszközzel kellett az ügyész részvételét, illetőleg kell átmeneti törvény hatája alatt biztosítani. De a kihallgatásaink során, főképp amikor büntetésvégrehajtási intézetben kellett valakit kihallgatni, ezt mindig, illetőleg az esetek többségében telekommunikációs eszköz útján, tehát online végeztük. Természetesen voltak olyan esetek, amikor ezt nem lehetett úgy végrehajtani. Ilyen esetekben az előbb elmondott módon mindenféle védelmi intézkedés betartásával, illetőleg betartattatásával történt.
Érdekes kérdés ez egyébként, mert egy online kihallgatásnál is felmerülhet a videóképnek a manipulációjának a lehetősége?
Hát ez egy olyan zárt rendszer, ahol fogalmilag kizárt.
Ez nem manipulálható, hogy mondjuk nem gyanúsított
erre, a gépen. Erre egy külön rendszer épült ki, ennek külön szabályozási rendszere van, az ügyészség is eleve úgy jelentkezhet be, hogy meghatározott időpontokra kap helyet, illetőleg lehetőséget, és ez egy zárt rendszer.
Hogyha van egy olyan határokon átívelő bűncselekmény, van Magyarország érintettje, akkor külföldi érintettje, és vagy összeérnek a szálok, és különböző országok között ilyen összehangolt nyomozásra van szükség, akkor vannak ilyen nemzetközi együttműködések? Tehát...
Ilyen esetben, hogyha nemzetközi együttműködés keretében jár el az ügyészség külföldön, tehát más államban, akkor se képviselheti a vádat. Viszont arra lehetőség van, hogy külföldi állampolgár által Magyarországon elkövetett bűncselekménybe például Magyarországon képviselje a vádat. De ha úgy szól az együttműködési megállapodás, hogy mindenki a saját országában az adott állampolgárával szemben képviseli a vádat, akkor úgy fognak eljárni. Például, hogyha ilyen határon elkövetett vesztegetésnél például lehetőség van arra a büntetőeljárás átadására. Tehát, hogyha egy külföldi állampolgár, akit nem tudunk egyértelműen beazonosítani, de tudjuk azt, hogy kivezette a gépkocsit, és még egy sor nyomozati cselekményt kéne elvégezni. De ehhez képest a magyarországi hivatalos személy elkövető megvan, akkor mi a magyarországi elkövetővel szemben, a magyar hivatalos személlyel szemben lefolytatjuk az eljárást, ugyanakkor meg a büntető eljárást fölkínáljuk annak az államnak, akinek az állampolgára volt az az adott személy. De ugyanez a helyzet akkor is fennáll, hogyha teljesen beazonosítható az az adott személy, és be is azonosították.
Kosztopulosz Orestiszt, a központi nyomozó főügyészség helyettes szóvivőjét, főügyész helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Érdemes mérlegelni a hosszú ideig joghatással rendelkező elektronikus aláírással ellátott dokumentumok archiválását. Ezekhez az ügyfél az azonosítás után bármikor hozzáférhet. Az archiválást biztosító szolgáltatók akár 50 évre is megőrzik a dokumentumot, de ezt mindig a szerződés határozza meg, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Tamási Attila hozzátette, a jogi hivatásrendek többsége, az ügyvédség és a közjegyzőség is igénybe veszi ezt a szolgáltatást. Közölte azt is, a Magyarországos Közjegyzői Kamara az európai közjegyzőségek között egyedülálló módon önálló archiválási szolgáltatást alkalmaz. Szólt arról is jogszabályi előírás, hogy a közjegyzőknek archiválniuk kell a hatáskörükben lefolytatott eljárások során keletkezett okiratokat és határozatokat. Kiemelte még, a közjegyzői szolgáltatásoknak a törvényi előírások betartása mellett egységesnek kell lenniük. A közjegyzői archiválásról Tamási Attilával beszélgettem.
Többször is beszélgettünk már az archiválásról, de itt van egy bizalmi jelző. Mi az a bizalmi archiválás?
Magát a fogalmat, a bizalmi szolgáltatásokat és a bizalmi szolgáltató fogalmát az európai rendelet vezeti be, ami tulajdonképpen a belső piacokon használandó elektronikus tranzakciók és a bizalmi szolgáltatásokról szól. Ennek az európai rendeletnek a célja az volt, hogy egy egységes követelményrendszert fogalmazzon meg szolgáltatások és a szolgáltatókkal szemben érvényesített követelmények tekintetében, és a bizalmi szolgáltatásokat a rendelet tételesen felsorolja. Ilyen lehet például az aláírás szolgáltatás, vagy ha egy időbélyeget helyezek el egy dokumentumon, amivel ugye a létezését egy bizonyos időpontra visszavezethetően tudom igazolni. Ilyen lehet például maga az archiválás szolgáltatás is. Az a személy, aki ilyen szolgáltatást nyújt, függően attól, hogy fokozott biztonságú vagy minősített szolgáltatás, bizalmi szolgáltatónak definiálja maga a rendelet.
Mi kell ahhoz, hogy valaki bizalmi szolgáltató legyen? Elég hosszú távú vállalkozásnak tűnik, ha valaki ilyenre adja a fejét.
Igen, tehát nagyon szigorú követelményrendszert fogalmaz meg az EIDAS, és ilyen követelményrendszer például az, hogy nagyon-nagyon komoly informatikai biztonsági, adatbiztonsági, pénzügyi garanciákat kell nyújtania annak a személynek, aki ilyen szolgáltatást fog nyújtani. Maga a nyilvántartása ezeknek a szolgáltatóknak európai szinten valósul meg, úgynevezett európai bizalmi listára kerülnek föl, és az egyes tagállamoknak a hírközlési hatóságai végzik a regisztrációs eljárást, ellenőrzik a követelményeknek való megfeleltetést, és ugye ezt követően, amennyiben azt látják, hogy ez a szolgáltató a jogszabályi követelményeket teljesíti, nyilván is a műszaki követelményeket is, hogy ebben az esetben fölkerülhet erre a bizalmi listára. Innentől kezdődően az azt jelenti, hogy egész európai szinten ellenőrizhető az, hogy az a személy, aki ilyen szolgáltatást nyújt, az adott tagállamban valóban jogosult ilyen szolgáltatás nyújtására.
Mi az, amit érdemes bizalmi archiválás szolgáltatással megőrizni? Dokumentum? Szerződés? Micsoda?
Én úgy gondolom, hogy minden olyan elektronikus formában keletkezett, vagy elektronikus formájúvá alakított szerződést, vagy jognyilatkozatot érdemes megőrizni ilyen szolgáltatás keretében, ahol azzal számolhatunk, hogy annak a dokumentumnak a joghatása az nem egy-két napos lesz, hanem akár 10 vagy 20 év múlva is előkerülhet egy perben. Ilyennek tipikusan a tulajdonjogot keletkeztető ügyletek, de akár egy szerződés is lehet ilyen abban az esetben, hogyha az ügyfél úgy gondolja, hogy jogvita keletkezhet magából az ügyletből. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy az elektronikus dokumentumoknál, amik elektronikus aláírással vannak ellátva, a tartalmától függően érdemes mérlegelni, hogy archiváljuk-e, és hogyha úgy látjuk, hogy egy hosszabb idő után is ki kell, hogy fejtse az érvényességét és a joghatásait, akkor archiválni kell.
És amikor használni akarjuk, akkor egyszerűen belépünk a bizalmi archívumba, és ott letöltjük azt az adott dokumentumot, vagy ennél bonyolultabb a dolog?
Hát, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen az archiválás szolgáltató az köteles mindig az adott archivált dokumentum rendelkezés állását biztosítani. Ennek pedig ez a módja, amit ön is mondott, hogy valamilyen azonosítást követően bizonyos keresési szempontok alapján nekem ki kell keresnem a dokumentumomat, és természetesen letölthetem, és akkor ugye meg tudom tekinteni.
Ami bizalmi archívumban van, arról feltételezhetjük, hogy az örök és sérthetetlen?
Az, hogy örök és sérthetetlen, azért ez egy elég komoly túlzás, hiszen így is egy nagyon nagy kihívás az, hogy hosszú évek előre egy technológiai környezetet úgy biztosítsunk, hogy az megfeleljen mindig a kor kihívásainak, és mindig egy picit előre kell gondolkodni egy archiválás szolgáltatónak. Nem ritka egyébként az, hogy archiválás szolgáltatók akár Magyarországon 50 évre vállalják egy-egy dokumentumnak a megőrzését. Tehát mindenféleképpen tanulmányozni kell az adott szolgáltatónak a szolgáltatási szerződését, és ott egyértelműen meg van határozva, hogy a szolgáltató mennyi időre vállalja az adott archivált dokumentumnak a megőrzését.
Gyakorlatban már működik a rendszer? Sokan vannak dokumentumokkal bizalmi archívumokban?
Azt lehet mondani, hogy a jogi hivatásrendek közül a legtöbb az igénybe veszi ezt a szolgáltatást. A piaci szereplőknél ez teljesen változó, tehát erre vonatkozóan nekem nincs rálátásom. A jogi hivatásrendeknél teljesen egyértelmű, hogy igénybe veszi mind az ügyvédség, mind a közjegyzőség ezt a szolgáltatást. A közjegyzői kamarának önálló archiválás szolgáltatása is van, az európai közjegyzőségek részéről egyébként egyedülálló módon, és azt lehet mondani, hogy mindenféleképpen a közjegyzőknek archiválniuk kell a hatáskörükben lefolytatott eljárások során keletkezett okiratokat, határozatokat, mert ezt jogszabály írja elő nekik.
De a közjegyzőnek van saját, akkor neki nem érdemes, vagy érdemes még egy plusz bizalmi archiválást is kérnie valami más szolgáltatótól, biztos, ami biztos alapon?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tehát mindenfajta szolgáltatás nyújtásnak nyilván lehet valamiféle kockázata. Tehát a matematikai alapon nyilván nem lehet azt kizárni, hogy bárhol, bármikor történjen valami egy szolgáltatóval. Logikus az, hogyha én egy szolgáltatást igénybe veszek, és ezt a kockázatot mérséklem egy másik szolgáltatás igénybevételével, akkor ez egy kockázatmérséklő lépés. De a közjegyzők esetében bármiféle informatikai megoldás igénybevételére kifejezetten az országos kamara erre vonatkozó rendelkezése alapján kerülhet sor. Tehát a közjegyzői kamara, az országos közjegyzői kamara rendszeresíthet szolgáltatásokat a közjegyzők részére. Tehát ezt mondjuk az országos kamara úgy ítéli meg, hogy a bizonyos fajta ügyleteknél az archiválási kockázatot, hogy egy saját szolgáltató nyújtja ezt a szolgáltatást, mérsékelni kell, és ezt egy másik szolgáltató igénybevételével lehetséges mondjuk teljesíteni, akkor ezt a kamarának elő kell írnia a közjegyzők részére.
Tehát nem úgy megy, hogy egy közjegyző úgy gondolja, hogy és akkor ő külön csinál, hanem akkor legyen egységes, hogy mindenki tudja, aki közjegyzőhöz fordul, bárhol az országba, hogy ugyanazt kapja.
Ez így van, pont ez a lényeg egyébként a közjegyző szolgáltatások minőségének, hogy egyfelől, tehát mindenféleképpen egy jogszabályi keretek között kell, hogy történjen ez a szolgáltatás, másfelől a színvonala a szolgáltatásnak, főleg a technikai körülményekre gondolva, mindenféleképpen egy azonos szinten kell, hogy legyen, hiszen ez is erősíti magát a hatósági jelleget.
Tamási Attila közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.